orkester.
Áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, aszerint, amint kiválasztott minket magának ő benne, világteremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feszethetetlenek ő előtte szeretet által. Hallgassák meg itt levő testvéreim a ma esti ige hirdetés alapigéit az új Biblia fordítás szövege szerint Mózes második könyve 20. fejezetéből az első 7 versből. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak Isten szobrot, semmiféle képmását azoknak, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt, a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltő, szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyád bűnéért a fiakat is, harmad és negyedízik, ha gyűlölnek engem. De irgalmason bánok, ezerízik azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Testvérek, tudják jól, hogy egész vasárnap délelőttig a szolgálatomnak egyik fő üzenete az élő Isten, a beszélő Isten. Néma Isten fecsegő hívei, ez a hétnek a címe, és ahogy az első estén kértem mindenkit, most is kérek, Isten igényére hivatkozva, a féltéken Isten szeretetére hivatkozva, szabaduljatok meg a néma istenetektől, mert nem Isten. Nagyon sok vallásos, buzgó, templomba járó, adakozó, becsületes életű ember tisztel, hordoz magában egy nem létező Isten. Egy néma Istent, aki nem beszél. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket, az Isten beszél. Ahányan vannak itt újjászületett emberek, ahányan vannak, akiknek már második születésnapjuk van, kettő van, egy testi meg egy lelki, azok tudják, hogy Isten beszél. Ez a beszéd éltet minket. Dávid feljajdult. Ha nem szólsz, Uram, a sírba szállókhoz leszek hasonló. Beszéled éltet. Hogy mondta Péter? Hát hova mehetünk? Hát örök életnek beszéde van te nálad. Ne nyugodjék vele senki, akihez még az Úr nem szólt, aki még az ő Istene szavát nem hallotta. Tegnap elmondtam, hogy rettenetes csapás. Egy családban a néma gyerek és a süket gyermek. A mi Istenünk beszél, és olyan megváltunk van, aki megnyitja a süketek fülét, és megnyitja a némáknak az ajkát, és a vakoknak a szemét. Megpróbálom ennek a most elolvasott néhány versnek a tartalmát elmondani, és a Isten életet, erőt és alkalmat ad, holnap folytatom tovább a 10 parancsolat tárgyalását. Hallottuk az igéből, hogy ez utolsó, a végső időben szólott nekünk fia által. Jézus nem azért ez, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. A zsoltárokban ott volt a jövendőlés. Istenem, törvényed keblem közepette van. Itt vagyok, ó Isten, hogy cselekedjem akaratodat. Szívből kívánom, hogy egy belső sóvárgással elérjétek ezt. Uram, törvényed keblem közepette van. Itt vagyok, ó Isten, hogy cselekedjem az akaratodat. Rettenetes dolog lesz, ha a rettenetes napon, a végső napon, amikor Isten majd a saját szavainkkal ítél meg minket, ahogy példázatban van, saját szádból ítélek meg gonosz szolga. Ezek az énekek, hogy itt van szívem, neked adom, Uram, neked ki alkotád. Ott nagyon kedvesen és kellemesen fog visszacsengeni azoknak, akik örök üdvösségre fognak menni. De rettenetes melódia és szöveg lesz azoknak, akik hallják, hogy távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, mely az ördögnek és angyalainak készítetett, de azt a részt választottátok, és nem ment meg az ének, sőt, sűrűsítja a helyzetünket. Júdásnak a pokolban rettenetes lehet az a 3 esztendő, amelyet a tökéletes fiúval töltött el, az a szörnyű türelem, ahogy Jézus elhordozta lopásait, minden álnokságát. újra kérek mindenkit, meneküljetek, szabaduljatok a néma Istentől, nem létezik. És keressétek meg, találjátok meg, mert eljött most is találkozóra veletek. Az élő Isten, aki maga mondja, mit mond? Én vagyok az Úr, a te Istened. Figyeljünk a törvénynek a szavaira, mert ebben élet van. Milyen jó, ha valaki mindjárt, amikor ezt hallja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. Ha már a szívetekben volt egy visszhang rá, egy válasz. Igen, Uram, életem Ura vagy, életem Istene vagy. Örüljetek! Akiknek élő hite van, örvendezzen! Isten az én Uram, élő Isten! Én az övé vagyok! Uram, te vagy az én Istenem, én pedig az ilyen vagyok. Életem Istene. Csak egy élő személy mondhatja, hogy én vagyok. A te Istened, ez azt jelenti, hogy az egyetlen, akit imádok, aki előtt testem, lelkem hódol. De amíg én nem úgy ismerem meg őt, ahogy az ige mondja, hogy nevezte magát, figyeljétek meg, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Az én hitem akkor egészséges, akkor igazi, akkor valódi, ha én azt az Istent ismerem és imádom, aki engem a szolgaság házából kihozott. Elmondtam tegnap, hogy Mária nem választotta meg Jézus nevét. Az Atya adta meg. Nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Vannak itt többen, akik még Egyiptomba sínylődnek. Tudják már, hogy hova tartoznak. Tudják, hogy hova kellene menni, de még mindig ott vannak Egyiptomban. Nem ismerik még, nem élték még át az Isten nagy szabadítását. Megkérdem mindenkitől, és mindenki úgy válaszol lelkében, amilyen állapotban van. Volt-e nektek egy diadalmas kijöveteletek a szolgaságházából? Emlékeztek arra, hogy hogy jöttetek ki? Hogy lángolt-e előttetek a szabadító Isten féltő szeretetének a tűzoszlopa? Engem úgy melegített Szibériában a jéghegyek között, és életben tartott. Ott is égett a tűzoszlop. Hatalmas és befedezett szentségének és velem szenvedésének a felhője. Ugye szoktuk énekelni, hogy testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az ég, a földi pusztaságban megállni nagy veszély. Egyiptomban nincs ez a menet. Először ki kell jönni. Még egyszer kérdem. Átéltétek a szabadulást? Atyáinktól örökölt, hiába való, életünkből való kijövetelt a kimentetés. Igaz, hogy világította az utat előttetek a tűzoszlop. Mert abban a tűzoszlopban annyi láng lobogott, ahány zsidó vándorol. Mindegyik felé éget, a legkisebb és legöregebb felé is. Úgy van most is lobog. Akármilyen az éjszaka körülöttünk, a tűzoszlop lángja ég. Istenünk szeretetének, sokszor fájdalmának felhője, szomorúságának felhője befedez. Ne legyen köztetek senki, aki testével, lelkével a faraót szolgálja. Sokan egy rettenetes próbálkozást próbálnak meg. Lelküket oda akarják adni Istennek, a testük meg Egyiptomban van. Nem lehet elszakítani. Ki kell jönni? Testem és lelkem újonganak az élő Isten felé. Olvassuk Dávid zsoltárában. Testem és lelkem. Nagyon sok a testi és érzéki keresztény ember. Ezek fertőző betegek, veszedelmesek. Halálos bajban vannak, és mindenkit megfertőznek. A kézfogásuk, a köszöntésük, a csókjaik, a leveleik, a mozgásuk, a mosolyuk, a bánatuk, minden fertőz. Egyiptomi betegségeket nyavaják a kordoznak. Isten akarata, hogy testünk, lelkünk Krisztus uralma alatt legyen. Én vagyok az Úr, a te Istened, tested és lelked Istenek. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Most elmondok egy kis eseményt, erre sem emlékszem, hogy én februárban elmondtam ezt. Magamnak is el kell, hogy mondjam. Ti tudjátok, hogy régebben, évszázadokkal ezelőtt, ez elég gyakorlat volt, Magyarországon nem nagyon, de Oroszföldön különösen, Európa több országában is, hogy egy-egy szent életű ember elindult egy vándorútra. Úgy, ahogy Jézus mondta, hogy majd amit elébetek adnak. És ahol befogadták, vallást tettek kitükről, lelki tapasztalataikról. Egy ilyen nagyon szent életű ember, akik a nevét már elfelejtettem. Ilyen vándorlása közben megérkezett egy községbe, ahol meghallotta a falunak, községnek a leggazdagabb embere, hogy itt van ez a vándor szent. Rendkívül kíváncsi volt rá, és üzent, hogy hozzák hozzám, ellátom mindennel, és úgy rendezte ennek a vándor szentnek a kis hálószobáját, az ő hálószobája mellett csak egy vékony deszkafal volt közöttük. És ez a gazdag ember arra volt kíváncsi, hogy ez a szent ember hogy imádkozik? Hányszor mondja el a mi atyánkat, vagy hiszekedj, vagy mit mond? Nagyon fülel. A vándor fáradtan lefeküdt, a fél éjszakát imába töltötte. Nagyon rövid volt az imádsága. Benne volt egész lelke. Ennyire rád az imádság. Én Istenem, én mindenem. Én Istenem, én mindenem. És ennek mindig más dallama volt. Más színe, más illata, más ereje. Mindig ömlött a szívéből. Én Istenem, én mindenem. Akkor értette meg ez a gazdag ember, hogy ez az ember valóban szent. Nem tud többet mondani. Mit mondjon? Mindenem. Ne legyenek idegen Isteneid én előttem. Senki sem lehet vetélytársa a féltőn szerető Istennek. Benne van a Bibliában, hogy rettenetes a férfiú féltékenysége, mikor felgerjed. Féltőn szerető Isten vagyok. A hívő testvéreket, az újjászülötteket, a két születésnappal rendelkezőket nagyon kérem, hogy ne ingereljék az Isten féltékenységét. De van egy másik kérdésem is. Azokhoz szólok, akik szívből félik az Urat. Mivel szoktátok megörvendeztetni? Ugye a családtagokat velem is megtörtént, egyik hőnek elfelejtettem, Lajosnak a táviratot küldeni, csak késve igazán bántott. Gondolja magával, az após már haragszik valamiért. Igyekszünk a családon belül is kedveskedni, de mivel szoktátok megörvendeztetni a ti élő isteneteket? Én megmondom nektek a módját, hogy lehet. Egyetlen egy valaki felett mondta az atya, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Amennyi megvalósul bennetek Krisztus életéből, amennyi kiábrázolódik bennetek a Krisztusból, annyi örömöt tudtok adni az Istennek. Nem bennetek örvendezik, a bennetek lévő Krisztus van, és úgy váltok szépé és kedvessé. Az atya a fiút szereti, és akinek a szívébe van. Szereti azt, aki befogadta. Együtt szeret minket vele. Nem szeret Krisztus nélkül. Krisztussal szeret. Krisztus él. Mert Istennek minden ígérete, ő benne lett, igenné is, ámenné. Most ezt olvastuk, hogy ne csinálj magadnak Isten szobrot, ne ábrázolj ki. Egy kicsit nehéz erről beszélni. Nem feladatom, hogy bármelyik egyházat bíráljon, de lehetetlen kikerülni. Tudjátok, a vállamon marad, és életem végéig terhel, amit Kassán a Rákóczi templomban láttam, feleségemmel ott voltunk. Megnézzük azt a különös templomot. Nagyon sok oldalhajója van. Egyik oldalhajónál ott álltunk. Egyik kezünk felől ott volt Mária szobra, másik oldalon a Krisztus szobra, és ilyen kis szabad hajórészek, szabad falrészek voltak a szobor mögött. Ahol a Mária szobor volt, már nem volt hely a hálatáblákra, hanem egymásra csavarozták, két-három tábla volt egymáson. Köszönöm Mária, meghallgattál Mária, megsegítettél Mária. Ahol a Krisztus szobra volt, nagyon sok üres hely volt még. Voltak köszönő táblák, de sok volt az üres hely. Ott volt a hódolat a hála Máriánál. Ez rettenetes bűn. Ez bálványimádás. Ez bálványimádás. És minden tisztelet, minden hódolat, minden közbenjárás kérő ima súlyos bűn, ha nem Krisztus az irányul. Egyetlen közbenjárunk van Krisztus, és ha Mária ide jöhetne csak egy percre, de nem jöhet, akkor könyörögve kérne mindenkit, hogy ne emlegessetek engem. Hát nem olvastátok, hogy örülj, kegyelembe fogadott. Kegyelembe volt szüksége, hogy Jézus élete benne megkezdődjék. Nem azt mondta az angyal, jöjj, te érdemes, hanem te kegyelembe fogadott. Nagy irgalomra van szükségem. Mária 9 hónapig hordozta a magzati Jézus. Mi hordozhatjuk a hatalmas Jézus, a mindenség urát életünkön át. Nem értitek? Van, aki ezt nem érti. Én azt nem értem, hogy lehet akkor a sötétségben élni. Ezért kifogásoltam a pápai látogatás egész menetét. Megszentelték a sötétséget. És az a rettenetes búcsú, amikor minket tiltakozunk ellene, Mária karjaiba helyezett a pápa. Nem, még jobban szeretnénk a Krisztus karjaival lenni. El ne engedd már kezemet! Jézus nyáros észtel ír. Lásd meg engemet, elrengedd már megváltom a kezemet. Minden más kezet el fogunk engedni, ezt nem akarjuk, ezt tartjuk meg. Ez a kéz tart meg minket. Pál apostol azt írja, hogy ha ismertük is Krisztus tetszelét, voltak, akik látták. Felejtsék el a názáreti testi formáját, a szemét, szakállát, egész testi külsejét, mert most már lélek szerint ismerjük. Istennek azonban ez a parancsa, hogy ne ábrázolj ki, azt is jelenti, hogy majd én kiábrázolom. Ahogy Isten megtiltotta az ember áldozatot és súlyosan büntette, Ábrahámnak se engedte meg, azért, mert ő akarta meghozni az egyetlen ember áldozatot, meg is hozta nagy pénteket. És nem engedi kiábrázolni, mert kiábrázolta Krisztusban. Amikor indultak Egyiptomból, Isten megkérdezte Mózest, hogy orszám veletek menjen. Azt mondta Mózes, ha nem jön orszád velünk, ne vigyél ki. De megmondta Isten, felrengyereljétek a kísérő angyal az én orszámat, mert az én nevem van benne. Az én nevem van benne. Mi arra hívattunk, hogy bennünk kiábrázolódjék az Isten fiának ábrázata. Az ő vonásai benne van a Szentírásban. Akkor meg kell kérdezni, hogy alakulnak-e már? Van-e benned valami, ami a Krisztus szelítségét mutatja, türelmét, tisztaságát ebben a mocsárban, amelyben járunk? Olyan sok förtelet ömlik az országunkon át, ennyi soha nem volt még. A tatárjárás nem hozott annyi nyomorúságot, nyavaját, mint amennyi lelki nyavaját hozalása, mostani szabadság, képekben, folyóiratokban, filmekben, mindenben. Most felragyog, mint hogy a csillagok az éjszakában világítanak, most felragyog minden tisztaság, minden tiszta terelem, minden szép udvarlás, minden nemes házasság, minden megszentelt otthon. Hadd ábrázolódjék ki Isten fia bennetek, az otthonatokban, az életetekben. Mert az Isten féltékeny Isten. Elolvasok egy igét. 5 Mózes 12-ben ez van. Romboljátok le oltáraikat, törjétek össze szent oszlopaikat, égessétek el szent fáikat, Istenei szobrait pedig vágjátok darabokra, még a nevüket is írtsátok ki. Mi nem megyünk fejtével kalapáccsal. De a lelki magatartásunk, ez a bizonyságtétel is. Mindenütt, ahol járunk és megszólalunk, a bálványok ellen, idegen istenek ellen, a berkek ellen, a parázsaság bócai és fészkei ellen harcolunk mindenütt. És így próbáljuk megvalósítani, megmutatni, kiábrázolni a bennünk élő Krisztust. Minden engedetlenség Istennel szemben mindig valamilyen megtűrt bálvány miatt van. És Isten megmondta, hogy megbünteti még az unokádban is. Ha valaki azt mondja, vétkeztem, hát mert szenvedek érte, nem. A harmadik és negyedik nemzedék is szenvedni fog. Úgy emlékszem, hogy elmondtam nektek itt februárban, amikor a fiam saját maga egy robbanó szerkezettel kilőtt egyik szemét, a legidősebb fiam. A műtét után látogattam a kórházban. Olyan szép kedves fiatal orosz kislányokat láttam, és nem álltak félre az útból. Be akartam lépni, és ott állnak a küszöbön. Nem hallották, hogy jövök. Kicsit indulatosan szóltam, hogy adjanak helyet. Jött az orvos, és mondta, hogy ne tessék őket bántani. Hát nem látnak. Vérbajos apáknak a leányai. Vérbajos orosz tisztek leányai. Olyan szép a szemű, de nem látnak. Hogy sírtak az apák? Volt, aki fegyverrel fenyegette az orvos. Adja vissza a lányom látását. Eltékozoltam, elvesztegetted. Nem tudom visszaadni. Ember vagyok csak. Megbüntette Isten az atyák végé. Ön a vakleányúban, sokszor előttem van. Hiába zokog az apa, is tépte az egyenruhát magán. Nem tudta visszaadni a leányai látását. Igaz Isten beszéde. Megbüntetett. De sokszor bántjuk, fenyítjük a gyerekeket, unokákat. Én, hogy meg kellene gondolni. Hát tőlem örökölte. Hát miattam van. Nekem meg kell szenvedni egy ilyen. Én sokkal több fájdalmat szerettem Istennek, mint amit ő most nekem. Ez a gyerek csak ennyire engedett, ez csak ilyen messze ment el. De én hova mentem el? Én milyen vakmerő voltam? Az nem is tudja sokszor mit csinál, de én tudtam. Én szándékosan is tudva választottam a bűnt. Újra és újra. Isten felemelte a kezét. De bíztam benne, hogy majd a megváltó visszatartja. És vétkeztem tovább. Megbünteti. Harmad és negyedízig lesz. Most itt van, ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába kimondja az ő nevét. Ezt a parancsolatot egyáltalán nem veszik komolyan még hívő emberek sem. Szüntelen rajta, hogy át Istenem, jaj Istenem, nem illik a szánkba, illetve. Elmondom most úgy, ahogy értem és látom. Négy esetben szabad az Isten nevét felvenni. Amikor bűnvallást teszek előtte, azt mondom, én Istenem, én Uram, itt vagyok, sebektől borítva, fertőzéssel tele, bilincsek is vannak rajtam, végkeztem, Istenem, előtted vallom meg, itt teszem le, akkor én mondhatom az én Istenem nevét, és az én Krisztusom nevét, mikor bűnvallást teszek. Ha pedig a szívem tele van hálával, van mit megköszönni. Uram, eljöttem, hogy hálát adjak. Megint kimondom Istenem nevét hálával. Amikor pedig bajba vagyok, magamért vagy másokért imádkozom, a segítségül hívás. Uram, segítségül hívlak téged, én Istenem, a Jézus Krisztusért hallgass meg engem. Uram, hallgass meg engem. A Zsoltár könyve tele van ilyen sírással. De amikor te a bűnvallást teszed, meg is kell nevezni a bűnöket, és meg is kell vizsgálni, hogy meggyűlölted-e. Sokszor csak oda jutunk el, hogy a következmények nagyon kellemetlenek. Kiderülnek, szégyeljük is emberek előtt. Istenem, menj ki engem ebből! Meg kell gyűlölni. Ti, akik az Urat szeretitek, gyűlöljetek a gonosz. Nem igazi az a bűnbánat. Állok szívnek a vallomása, amely nem tudja mondani, Uram, nem csak megvallom, nem csak azt mondom, hogy elhagyom, gyűlölöm! Ha én szeretem a bűnt, ha szívem még mindig fáj, utána forgok, mint lótfeleség, és hagyom a felé, az Isten azt a bűnvallást nem fogadja el, a bűn nem bocsátja meg. A hálaadásnál pedig meg kell mondanom, hogy az se legyen álnok. Hamis és Isten ingerlő minden hálaadás, hála ima. Ha nincs benne, hogy magamat egészen neked adom, ezt kell megköszönni. Köszönöm, hogy a tiéd lehetek. Minden más felett ezt köszönjétek meg. Ha valaki így imádkozik, köszönöm az egészségemet, otthonomat, gyermekeim egészségét, jó házasságát, öregségemben nyugalmamat, de nem tudja mondani, köszönöm, hogy egészen a tiéd lehetek. Jobb, ha nem imádkozik. Ingereljük az Isten. Ad ide ajándékait, ennek maradj kívül. A hálaadásra legyen benne, hogy odaadtam magamat. A segítségül hívásban is benne van, hogy teljes szívemmel elfordulok a bűntől. Úgy nem lehet kérni, szabad is meg, és a másik kezem meg még fogja a régieket. Milyen furcsa ima lenne ez. Szabad is meg engem, Uram, minden bajból, de nem minden bűnömről. Felakasztotta magát egy volt tanár a falunkban. Nagy alkoholista volt. Eljött hozzám, és segítsek rajta. Mondtam, hogy a fogadalmat kell tenni. És mondjam, hogy kísérjük imával. Többet egy pohár bor sem. Azt mondta, nem írom alá. Tessék úgy megírni, hogy naponta egy pohár bor. Lajos, mondta neki, nem lehet. Nem írom alá. A vége öngyilkosság. Nem akarok annyit innok, azt tekintek az utcán, de egy pohára. Nem. A segítségű hívás azt jelenti, hogy egészen. Egészen menj ki engem minden bűnömből. Egészen menj ki minden álnokságomból. Ez az igazi. És a negyedik alkalom, amikor felvetem az a nevét, amikor hirdetem, mikor beszélek róla. Egy nagyon jó könyvben van, orosz nyelvű könyv. Lehet sikerülni fog majd lefordítani. És abban, aki írta, egy nagyon jó módszert ajánl, sokféle van, de leírta, hogy ő fiatal korában nagy használt tette annak, hogy egy hatalmas kérdőjelet rendel, zománcos kis táblát. Egy nagy kérdője, itt volt a kabátján. Mindenki megkérdezte, hogy mi ez. És akkor azt mondta, hogy ez azért van, hogy te megkérdezel, és meg is kérdezted, hogy mi ez. Hát megmondom, ez a kérdőjel az, mi neked az életben a legfontosabb, és ki? És innen elindult egy jó beszélgetés. Mi vagy ki neked a legfontosabb? Ez a kérdője most előttetek van. Mi vagy ki neked a legfontosabb? De jó lenne, ha igyekeznétek azon, hogy alkalmas eszközök legyetek az evangélium továbbvitelére. Én csak 10-12 éves voltam, 13 éves, de nyaranként Budapesten azokat az utcákat kerestem, ahol olyan félpince lakások voltak, az ablak alig volt a járda fölött. Meleg volt nyitva. Egész nap irkáltam a kis igéket a kis gyerek kezemmel, és dobáltam befele a sötét lakásokba. Boldog voltam, amikor fáradtan hazamentem. száz és száz cédulát hordtam szét, nem tudtam többet és más tenni. Az Istennek kedves volt az a gyermekszolgálat. És én nem tudom, majd csak ott fogom megtudni, hogy azért azok a kis papírok elvégeztek valamit. Igen, a pusztában induló nép számára Isten adott egy figyelmeztetést, és mondottam, hogy az én orszám megy veletek, meg ne bosszantsátok föl, ne ingereljétek. Én szívből kívánom minden itt levő testvéremnek, hogy a legdrágább legyen. A kérdőjel ez a válasz. Nekem nem mi, hanem ki. Krisztus a legdrágább. És ha mi, akkor az ő ügye. Az Úr Jézus és az ő ügye. Ez összetartozik. Úgy nem lehet szeretem megváltozni, hogy nem szeretem az ő ügyét, dolgát, szolgálatát. Amikor megkérdezte Pétertől, az gyógyító kérdés volt, egy papok is elkövetik ezt az ostobaságot, hogy azt mondják, Jézus megkérdezte háromszor Pétertől, szerette engem, mert kellett emlékezteti Pétert a három tagadásra. Nem kellett, se nagyon volt sebezve. Azért kellett kérdezni, hogy följön a mélyből a valóság. Azt mondta Péter, hát te mindent tudsz. Hát tudod, hogy mennyire szeretlek? Akkor őrizzed és legeltesd. Őrizd a juhaimat és legeltesd. Ha szeret, akkor állj munkába. Aki közületek az Úr Jézus szereti, ahogy szereti, úgy dolgozik. Amilyen a szereteted, olyan a lelked motorja. Vannak, akik csak henyélnek, vitetik magukat. Olyanok, mint a forgács a vízszínén. Csak vitetik magukat. Minden Isten tisztelt egy langyos fürdő. Olyan, mint egy vitamintabletta, megint jobban vagyok. Álljatok munkába. Ha itt Miskolcon minden hívő, égő szívvel szolgálna az Úr Jézust, akkor nem is kéne lámpába világítani. Itt olyan világosság lenne. Ne vegyétek fel hiába az Úrnak az Isteneteknek nevét, hanem boldog vallástétellel, és most befejezem, visszaidézem a Zsoltár igét. Itt vagyok, ó Isten, hogy cselekedjem a te akaratodat. Törvényem keblen közepette van, és akik ezt vallják és gyakorolják, azokra igaz, hogy az első szülött fiú nem szégyel minket királyi kis testvéreinek vallani, benne van a Bibliában, vagy nem szégyel minket testvéreinek vállalni. Imádkozzatok azért, és úgy, ahogy elmondtam, ábrázolódjék ki bennetek Isten áldott fiának egyre több vonása. Nincsen szebb földi arc, mint egy igazi keresztény arc. Ha nagyon hasonlít Krisztushoz, van elrendezni valótok. Vegyétek fel ajtatokra az Úr nevét bűnvallással, hálaadással, segítségű hívással, és hirdessétek nevét. Legyetek boldogok és örökre áldottak a befogadott Krisztusban. Imádkozzunk! Magasztal téged, ami szívünk, áldott Istenünk, hogy ilyen nagy méltóságra hívattál el. Köszönjük, hogy megismerhettük a mi áldott Urunkat. Nem képek, szobrok és emberi alkotások vonnak és vonzanak. Nem megholtakhoz imádkozunk, hanem az egyetlen élőre bízzuk magunkat. Ahogy énekelt, hogy Jézus nyájas és szelíd, drága megváltunk, olyan sokat bocsátottál meg, olyan nagy türelemmel hordoztál minket. Félelemmel kérünk, hozz helyre, ami elrontott életünket, ne örököljenek a mi gyermekeink, unokáink és gyépunokáink ítéletet, hanem áldás, ezer ízítlen. Köszönjük Istenünk, hogy a Krisztusban, a te áldott egyetlenedben, beteljesül minden ígéretet. Legyen ő a miénk, mi az övé örökre. Amen.
Ó, Uram, bocsásd meg bűnömet, védkeztenék megkérgesedett szívem, ó, vedd el bűn terhemet, és add vissza még szellemet. nevet, csordultik Szent Szellemet.
Reggel a pokolban ébredt fel. Jézus Krisztus mondja, attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen. Lukács 12.5. Egy alkalommal Halesby, az ismert norvég teológiai professzor, egy héten át az oszlói rádióban esti igehirdetést tartott. Felmérés szerint nagyszámú hallgatója volt. Egyik este szolgálata közben ezt mondta. Megtörténhet, hogy valamelyik hallgatóm egyik este munkáját befejezve lefekszik, és reggel a pokolban ébred fel. Szeretném erre felhívni a figyelmét. Nos, ez nagy vihart kavart föl. Hogy lehet az, hogy a modern időnkben egy olyan ember, mint a teológia professzora, ilyen nyilvánosan merészel a pokolról szólni? Azt gondolja talán, hogy még a középkorban élünk. Felszólították, hogy hozza rendbe ezt a dolgot. Ezt következő alkalommal Halesby a mikrofon elé lépve így szólt. Nos, rendbe akarom hozni a dolgot. Most azt teszem. Megtörténhet, hogy... És szóról szóra megismételte a korábban elmondottakat. Ez újból felizgatta a hallgatókat, hiszen ki akar szívesen a halára és az azt követő eseményekre gondolni. Ezek után egy oszlói újságíró találkozott Halesbyvel és az ugyancsak jól ismert német lelkésszel Wilhelm Busch-sal. Az újságíró az alkalmat megragadva ezt kérdezte a német lelkésztől. Ön modern ember, mondja kérem, létezik-e valójában a pokol? Igen, természetesen, a pokol szomorú valóság. De hogyan lehet, hogy ön hisz ebben? Mert ezt maga az én Uram és megváltóm Jézus Krisztus mondta. Ő ezt jobban tudja, mint bármelyik okos, modern ember. Most még hátra van egy kérdés. És ön kinek hisz? Jézus Krisztusnak, vagy a modern embernek?
Meglátlak téged én, meglátlak majd a felhőt. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, s amint leült, hozzámentek az ő tanítványai. És megnyitván száját tanította őket, ezt mondván: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Ti vagytok a földnek sói. Ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék. És világítson mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket: a mennyeknek országában a legkisebb lesz. Valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lesz. Mert mondom néktek, hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az ő atya fiának: ráka, ostoba, méltó a főtörvényszékre. Aki pedig ezt mondja: bolond, méltó a gyehenna tüzére. Azért, ha te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Légy jó akarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a porosztó kezébe, és tömlöcbe ne vessen téged. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnét, míg nem megfizetsz az utolsó fillérig. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt, és vesd el magadtól. Mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy egész tested a gehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy egész tested a gehennára vettessék. Megmondatott továbbá, valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet. Én pedig azt mondom néktek, valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt. És aki elbocsátott asszonyt vesz el, paráználkodik. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek.